Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A mai összhangot, utalva egyben a tartalmunkra is, Diós Szilágyi Sámuel szavaival, gondolatával indítjuk, idézzük: gyógyítani a legszebb érzés a világon, és a betegünket meggyógyítani a sikernek olyan érzése, amiről a külvilágnak fogalma sem lehet, és ezt csak mi orvosok magunk érezzük a maga teljességében. Eddig az idézet, ma délutáni, ma esti témánk, a gyógyítás és az orvosi laboratóriumi tevékenység összhangja. Vendégünk dr. Nagy Attila főorvos, az orvostudományok doktora, költő, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában. Főorvos úr, jó napot kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben.
Hát a meghívást én köszönöm szépen, az alkalmat, és jó napot kívánok mindenkinek, neked is, és a kedves hallgatóságnak is. Az, amit felolvastál Diós Szilágyi Sámueltől, hát tulajdonképpen pontos leképezése annak, amit egy valódi gyógyítani hivatott orvos érez. Hát én most már nem gyógyítottam egy jó ideje, mert laboratóriumba kerültem, ez kényszer megoldás volt annak idején, de hát örvendek, hogy ez is sikerült az akkori körülmények között. De emlékszem arra, hogy a legnagyobb öröm valóban számomra az volt, amikor az első beteg, akit sikerült helyrehoznom, a fennvaló segítségével, ezt ne felejtsük el, és ezt vallom, azt mondta, hogy köszönöm, doktor úr. És én nem vártam el semmit, és ő nem adott semmit. A zsebembe úgy értem borítékot.
Doktor úr, kezdjünk mindent úgymond a legelején. Mit kell tudni dr. Nagy Attila laborórvosról?
Hát, nem tudom. Egyszer úgy fogalmaztam egy versenybe, hogy aszfalti városi potya vagyok. Ezt így parafrazálnom kellett más költő után. Hát nézd, egyszerű barlagi nyúl vagyok én is a többiek mellett. Orvos vagyok, néha verseket írok, néha megjelenik egy-egy kötetem, és ennyi körülbelül.
Sokszor alkalmunk van arra, vagy gondolatba úgy visszapörgetjük az éveket magunkban. Én most nem azt akarom kérdezni, hogy mikor voltál a legboldogabb, vagy mikor voltál a legsikertelenebb, ha egyáltalán volt ilyen része az életednek, hanem azt kérdem, hogy miért lettél orvos?
Fogalmam sincs, mert én nem az orvosira készültem, hanem magyar angol szakra Kolozsvárra, csak ez volt 73-ban, akkor érettségiztem a Bolyai iskolában. Igen, ám, de telefonált Tamás Mária, édesanyámnak a barátnője, az írónő, hogy ne menjek, mert összesen 2-3 hely volt akkor a filológiára, és Kolozsvárról pedig docenseknek, stb. A gyerekei. Ez azt jelentette volna számomra, most már mindenféle szépítgetés és belemesélés nélkül, hogy 16 hónap katonasság. És akkor 12. osztályban, novemberben döntöttem el, hogy az orvosira menjek. Jó lehet, a családomban 11 orvos volt akkor, de senki, apám sem befolyásolt ebben a döntésemben. Viszont nem bántam meg, mert úgy gondolom, hogy talán az űrhajózás mellett ez a világon a legszebb szakma, és persze hivatás is, hogyha az ember úgy fogja fel, és úgy is tevékenykedik. Tehát így kerültem én az orvosira, és be is jutottam szép médiával, 9 fölött elsőre, úgyhogy életemnek ez egy nagy ajándéka volt.
Azt is lehet mondani akkor, hogy lehettél volna akár színész is, nem?
Isten ments. Isten ments, sem színész, sem politikus, nem. Nem, én ez túlontúl introvertált alak vagyok, és hát nézd, ott annak a köteteim, a verseim, azokban megírtam ezeket a dolgokat, hogy milyen vagyok én, ha valaki kiolvassa, nem tudom, de nem. Egyáltalán nem. Zenét tanultam, 9 évig tanultam a hegedülést hiába, de kottát tudok forgatni a feleségemnek a mai napig, a fiaim is szereti, a kisebbik fiam koncertmester Váradon, a nagyobbik fiam jó gitáros, stb. Tehát a zene, egyébként a zene hallgatás az egy éltető valami, és kedvencem persze, és ezzel a zenével kerülök én tulajdonképpen összhangba a külső világgal, a barokk zene főleg.
Maradjunk a verseknél egy kicsit. Tehát itt az történik, hogy azt mondod, és ez tényleg így van, hogy a verseidet olvassák. Sőt, állítom, tudom, hogy nagyon sokan olvassák. De vajon a verseidet ki szavalhatja el, ki szavalja el, vagy kit szeretnél, hogy pont az az ember szavalja el?
Utálom, amikor szavalnak verseket. Például ott van Bogdán Zsolt Kolozsváról, ő elmondja, értelmezi a verset, az egy másik dolog, az egy klasszis a versmondásnak például. De az, amikor már interpretálnak valamit, és végül az ember egészen rosszul érzi magát tőle, nem megy, nem szeretem. Meg nem szeretem a megzenésített verseket sem hallgatni, úgyhogy erről csak ennyit, hogy kiüt teljesen sokszor, ha hallom azt, hogy hogyan értelmezik, mert az a helyzet, tudod, hogy maga a versírás egy rendkívül magányos dolog. És sokszor az ember azt sem tudja, hogy honnan jött az a... Nem tudom, ízletnek sem nevezném, csak úgy bekattan az ember. Na most a legnagyobb sikerem ezekkel a versikéimmel, tudod, hol volt egyszer? Krisár Zoli, elmegyógyász barátom, aki azóta elment Magyarországra, mondta, hogy ő Gezsén, Ludas mellett a Tébolydában a verseimmel gyógyítja a betegeit. Olvassa fel nekik a verseimet, és lenyugszanak. Hát mondom, Zoli, hány fokosak vajon?
Ha már vers, még következik egy kérdés. Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy a versírás, ha egy jó verset írunk, vagy lassan tudjuk csak megírni, vagy oda tesszük magunkat, hogy minél jobb legyen, ugyanakkor nagyon ki is fáraszt minket.
Hát igen, ezt mondhatnám úgy, hogy leszívja az ember agyát, de csak akkor, hogyha valóban úgy érzed, hogy na ez kijött, ez jó, de akkor is félre kell tenni, aludni kell rá, gondolom én, és én ezt így csinálom 2-3 napot, mert javítani való mindig akad. Mindig akad, mert a versírás, ne felejtsük el, szakma is. Tehát azt meg kell tanulni, már nem, akkor jön egy profi, és azt mondja, hát ez egy pancsel valaki. Meg aztán rendkívül fegyelemre is tanít, na ezt Székely Jánostól tanulta, meg mindig fejben hordotta ki a verset, na meg aztán most sokan írnak például szonett, kötött versformában szonettet, és szóval itt nagyon sok mindennek össze kell jönnie, persze azt te kell, hogy érezd, de ez körülbelül olyan, hogy éveket tartó gyakorlatot is igényel, amíg össze saját magaddal, és ezen túlmenően megtalálod a saját hangodat. Tehát ez azt jelenti, hogy felismerik, hogy na, ezt körülbelül ez az emberke művelte. Mert ha nem, akkor az egyszerű mesterség, versfaragás, kész.
Lépjünk vissza megint az időben. 40-45 évvel ezelőtt emlékszem, hogy a trend az volt, hogy miután leérettségiztünk, miután elvégeztük a 12 osztályt, egy erittebb osztályban a diákság, a tanulók nagy része vagy orvos lett, vagy ügyvéd, jogász. És gyakorlatilag a végzettek 60-70%-a erre összpontosított, erre gondolt, és így kerültek ki nagyon jó orvosok, nagyon jó ügyvédek, jogászok. Hogy emlékszel vissza erre az időszakra?
Nézd, szerencsém volt, mert én a Bolyai iskolában végeztem, és a Bolyai iskola nagyon kemény suli volt. Én emlékszem, hogy szinte mindenik osztályban hát olyan 38-40-41 létszámos osztályok voltak, létszámosztályok, hogy a nyári felvételén 90%-uk be is jutott egyetemekre. De kemény matektől kezdve, tehát a Trajanbújára mentek, Temesvára mérnökire például kutatni, tanulni, stb. Tehát a Bolyai iskola, állítom, hogy a kolozsvári brassait is verte adott pillanatban. De volt egy olyan dolog, tudod, hogy mi állandóan jártunk olimpiákra, mindenféle olimpiára, irodalom, matek, biológia, stb. A tanárok plusz órákat tartottak, plusz fizetés nélkül délután beívtak minket, konzultáció, ilyesmi. És ez, hogyha valakit becsültek, tiszteltek, szerettek a diákok közül, és a tanáraink azért általában ilyenek voltak, egy ilyen védőburkot alakított ki nélkülünk. És ez jó volt egy darabig, de mikor kiléptél az életből, akkor viszont megkaptad az óriási nagy pofonokat. Ez nem az egyetemre értem tulajdonképpen, hanem minket például elvittek rögtön a felvétel után katonának, ez volt a téré katonaság, térmérre dusz. Hát mondjuk ott is egy összeforratásság volt, mert mondjuk azért szellemileg fölött álltunk a vezénylő társaságnak, de akkor is, hanem azután, ami következett, mi kifogtuk, ugye az egyetem végzése 1980-ra esik az én generációm esetében, és kifogtuk a 80-as éveket, amit aztán itt el fogunk egy kicsit pikareszként dumálgatni. Úgy egyeztünk, hát az egyáltalán nem volt könnyű. Az ember próbáló volt mindenféleképpen, ugye orvos lettem, de aztán azt bírni kellett szívnával.
Tisztelet a kivétel, de gondoljunk a kolozsvári brassaira, gondoljunk a vásárhelyi Bolyaira, gondoljunk akár az udvarhelyi tanítóképzőre. Ezek mind olyan iskolák, hogyha ezekre gondolok, valósággal kiráz a hideg. Tudom, hogy a Bolyaiba a 10 év alatt, amíg oda jártam, kire kell gondoljak? Olyan tanárokra, akik lelkükből voltak pedagógusok, tanárok, vezetők, legyen ez Sárkány, vagy Filepeta néni, vagy Kis József, vagy a Kirs házaspár. Vajon szerinted hová tűnt az iskolák rangja? Én nem tudok például ma úgy nézni a Bolyaira, elnézésre legyen mondva, mint amilyen az iskola volt 20-30 évvel ezelőtt. Persze most is nagyon szép, rendkívül jó tanári gárda van, de valahogy nem az az érzés van benne, amikor elmegyek mellette.
Hát itt műsorodnak a címe Összhang. Na, ez bomlott meg. Elszabadult nagyon sok minden. Felkerült a szennya felszínre, ugye evel a nagy szabad, nem szabadsággal, nem szabadossággal. Hát nézd, ezeknek az iskoláknak, amelyeket elmondtam, meg az Enyedinek is, ugye volt 100 évekre visszamenő tradíciója. Ezeknek az iskolák egyházi tulajdonban voltak, független a felekezetektől, ott volt, jó, tetszett, nem tetszett, de volt egy morális tartás. Hát a Bolyaina van ugye fenn az a kicsi harangocska, azt, amikor megkongatták, tudtad, hogy rúgnak ki valakit. És rúgtak is ki. Aztán nem volt olyasmi annak idején, amit most már a tanulmányi dolgokra értem, amit Ceausescu-nak a felesége hirdetett meg, hogy Romániában nincsen buta gyerek, tehát nincs buktatás. Fűt, fát, virágot átengedtek, ezzel borzasztóan lerontották a nívót. Mert ha egy gyerek nem tanul, stb., akkor azt meg kell buktatni. Ezt vallom ma is, vagy... Hát ott volt Fülöp Diri, az aligazgató a Bolyaiban, ha valami rosszat tettél a tűzre, beívott a külön szobába, és úgy megagyabudjált, hogy az többet nem csináltad tanúk nélkül, de tudtad, hogy igazságos és azt te megérdemelted. Volt ugye az ellenőrző könyvecskénk, beírták, hogyha valami hülyeséget csinálta, vagy pofáztál. Hát ma, ha visszapofázik egy kölyök, és megcsapod, akkor rátámad, és veri meg a tanárt, akkora. Hát szóval a világ felbojdult erkölcsi téren is, és ma úgy veszem észre, mivel oktatásra is sokat foglalkoztam, hogy mindenre igyekeznek megtanítani a gyereket, egy dolgot kivéve a gondolkodást. Nem tudnak gondolkozni. Számít, ugyan okos telefonokról számigálnak, stb. Nem folytatom.
Igen, Fülöp Gyuri bácsira gondolva, emlékszem például a sportórákra, emlékszem Százhalmira, aki megtanított engem szaladni, azt mondom, fiam, te nem tudsz szaladni.
Jártam de a tornász csoportjába.
Én is sportosztályba jártam egy névbe, és
nem
és
jártam oda, de volt neki egy tornász csoportja.
Nagyon sok szép emlékem van, de innen azt szeretném még mondani, hogy a tiszteletet, a nívót, a rangot megteremtette valahogy például az iskolai egyenruha is, pont úgy, mint egy 18 éves fiú életében a katonaság. Ha tetszik, ha nem, ha 9 hónap volt, ha 16 vagy 18 hónap volt, az ott volt, és megtanította az a katonaság, és bármilyen volt az, megtanította, hogy hogyan kell élnie az életet, hogy legyen benne egy tartás. Hát, legyen egy tartás, mint férfi, legyen egy tartás az egyenruhán keresztül is.
Hát azért, mint egy diák. Egyenruha, hogy egyenlőek vagytok, nem mint most, hogy bemegy bocsánat, reggel hétre jártam dolgozni, és sok lányt láttam menni akár a Bolyai felé, hát nem mintha az iskolába ment volna, nem mondjam meg hová, mert az apámnak ilyen butikja van, stb. Na, szóval erről is szó van, hogy na aztán van egy szép magyar szó, alázat, ezt most már vissza kell keresni lassan, 100 évre visszamenek, hogy mit jelent, mert ezt köpnek rád egyesek, ha kiejted a szádon. Mi az, hogy alázat? Nem értik.
Nézd, még jó, hogy ment az iskolába, és akkor az már azt jelenti, hogy
nem tudom, hogy oda mentem, én azért elmentem autóval, a kapuig nem kísértem.
Na ez az, hogy autóval mentél, de az igazság, hogy lehet az iskolába ment, de az iskolába ment az autójával, amit közben már leparkolt, 10-11-12-es diák, és itt akkor szerintem tényleg egy ma már nem létező teljes összhangról is beszélgethetünk.
Pontosan, és a másik dolog az, hogy hallottam, nem vagyok szemtanú, fültanú, hogy drogoznak bizony az iskolákban.
Erről ma itt nem beszélünk, visszakanyarodunk, s a hallgatóktól elnézést kérünk, hogy ilyen nagy varga betűt tartottunk. Igen. De azt hiszem, hogy megérte. Visszalépve megint az időben, doktor úr, szüleid mivel és hogyan engedtek el a nagyvilágba, közhelyel élve az úgymond nagybetűs életbe?
Hát igen, ezt a nagybetűs életet minden kicsengetéskor 12. osztályban elhangsúlyozzák. Hát bíztak bennünk. Az öcsémben is, bennem is bíztak bennünk, és ennyi. És mi igyekeztünk a tiszteletet úgy is megadni nekik, hogy jól tanultunk. Az öcsém szupermatekos fizikus volt, és most is az kutatómérnök, én pedig inkább az irodalom felé fordultam. Hát anyám részéről viszont volt, és itt most aztán tőlem megszólhatnak érte, nem érdekel, komoly vallásos nevelés. És ez bizony nagyon sokat segít annak, aki ezt átérzi, átéli, és meggyőződik róla. Tud összetenni a kezed. Mert van olyan helyzet, hogy úgy maradsz, mint az ujjam, és akkor elmész esetleg pszichológushoz, pszichiáter, szeded a bogyókat, ahelyett, hogy önneveléssel és azzal, amit kaptál otthon a kis tarisnyádba, megállj a lábadon. Ez így van. Itt ebben nem megyek bele, mert ugye aposom püspök volt, a nagyapám, az anyai nagyapám református esperes volt, nem megyek bele, de ez nagyon komoly dolog, higgye el nekem bárki hallgató. Ez kell. Tehát így engedtek el, bizalom, és hogy azért valaki van fölöttünk. És én a gyógyításkor is ezt figyelembe vettem, mert éreztem, hogy az orvos csak besegít a gyógyulásba, és ennyi. A többi nem az övé.
A többi nem az övé, de igényesség, precizitás, pontosság. Mit jelentett neked az, hogy édesanyád gyógyszerész volt, és nem is akármilyen, ez is közel áll a gyógyításhoz. A gyógyszerek helyes felírása, a gyógyszerekkel való kezelés, és az, hogy mit határoz meg az orvos, mit ad a beteg kezébe, amit a beteg használni fog. Mit jelentett, honnan kaptad azt a precizitást, azt az igényességet, ami végigkísért téged az írásban, a gyógyításban, bármilyen téren, ahol eddig dolgoztál?
Hát nézd, ez valahol örökletes dolog is nálam, mert anyámnak az édesanyja német százkeverék volt. Az édesapja a Parajdi Székely, anyám volt az, akiben ez a kettő nem tudott harmonikusan összevegyülni, úgyhogy egy pillanatban kaptál egy ampofot, hogy a szemed szökött ki, de a másik pillanatban nálam milliméter volt. És ezt nem kényszeresen csinálta. Ez benne volt az ő etoszában, hogy mondjam. És ezt mi megtanultuk tőle. Hát képes volt az elején persze kikérdezni a leckét reggel, de neki volt egy menete. Mi reggel 6-kor fel kellett keljünk az öcsémmel, és 7-ig átismételjük az aznapi anyagot. Akkor reggeliszt, és úgy mentél a bolyaiba el, gyalog, persze. Tehát volt neki egy ilyen munkamenete, apám szintén ilyen volt, de ő sokkal rugalmasabb volt ilyen szempontból, de az a, mint a póknak a 6 vagy 8 szeme rajtunk volt állandóan, de az sosem éreztet, hogy kényszer. Abban szeretet volt, bíztak benned, és igyekeztek kihasználni a szülők is, de a bolyai is, a tanárok, ha észrevették, hogy valamire van hajlamod, hogy azt fejlesszék. Ez nagyon nagy dolog. És akkor így jutottunk el oda, ahol eljutott az öcsém. Hát az öcsém nem tudott még beszélni, és így azt számolgatott a kicsájba, és anyám kérdezte tőle, hogy mit csinálsz? Csámolok.
Beszéltünk már az iskolánkról, de ott van a szülők iránti tisztelet, tehát a szülők iránti tisztelet és Nagy Attila. Hát mit érzel, amikor a szüleidre gondolsz?
Hát, én azt érzem, a mai napig, jó édesanyám 95-ben meghalt, de mai napig azt érzem, hogy tűzön vízen át, hogy mondták annak idején. Tűzön vízen át, és nem mondanám azt, hogy azért, mert megérdemli apám 96 évesen olyan épp szellemileg, hogy komputerezik. Nem azért, hanem, na látod, ez az az összhang, amit nem tudsz megmagyarázni, de van. Van. Érzed, hogy ez menned kell, látnod kell, hallanod kell, legyél vele. Ennyi, ennyi. A többit nincs mit magyarázni.
Igen, legyél vele, és gondolj arra, hogy nagyon szerencsés ember vagy, hogy még vele lehetsz, mert nagyon sokan ezt nem mondhatják el. Most viszont evezzünk más vizekre. A következő percekben a úgymond a professzionális életed, és itt is, ezt is természetesen kezdjük az első, hadd mondjam így, még botladozó lépéseidnél, lépéseknél.
Hát az egyetem, állítom neked, hogy szép volt olyan szempontból, hogy minket a tanáraink szerettek. És én, nekem ott alakult ki az egyetemen ez a, hogy mondom, minek nevezzem, axiomaszerű dolog, hogy nem lehet jó orvos az, aki nem szereti a betegét. És nem lehet jó tanár az, aki nem szereti a diákját. Persze összhangban kell lenni diák, stb. Tanár, beteg, orvos. Nem tudsz meggyógyítani egy beteget jó, hogyha nincs bizalma benned. Egyszerűen nem megy. Nem megy. Na most nekem szerencsém volt, mert még a régi tanári kart fogtam ki, már úgy értem, az utolsó jó tanári kart, gondolom én. Úgyhogy ők mindenre megtanítottak minket, mert azzal engedtek el már első éven anatomiaóráról, hogy kimész öcsi falura majd, mert akkor az volt a szisztéma, és az állomáson le kell vezetned egy szülést. Tehát képzeld el, hogy a Marosvásárhelyi Egyetemnek olyan híre volt, olyan rangja volt, az orvosi egyetemről beszélek, hogy bárki, aki kilógott Németországban, Nyugat-Németországban, elfogadták egyből a diplomát, nem kellett különbözetit tenni. Mára úgy lezüllött ez az egyetem, pláne egyesült egy műszaki valamit echte marhaságnak tartok, hogy B-kategóriás egyetem vagyunk, tehát még a doktorátusoknak a száma is megvan szabva. Nem beszélve, stb.
Attila, összhang a bolyais tanárok és az egyetemi oktatók között.
Igen. Hát ugyanaz folytatódott, tehát azt jelenti, hogy összhang a diák tanár között itt is, amott is, és pedig a közös munka érdekében. Mert az munka volt, amit a bolyaiban is megköveteltek, és munka volt az is, amit az egyetemen is megköveteltek. Rajtunk volt a szemük, és értékeltek, hogyha olyan voltál.
Az egyetem elvégzése után a cselédkönyves, más néven az alorvosi működéset is, úgy hiszem, hogy nyomokat hagytak az életedben. Ezzel mindenki így van, aki ebben benne volt. Következzenek a 80-as évek.
Hát igen, 1980-ban végeztem el az egyetemet, azért meg közben itt az a katonaság, ugye amikor elvittek térmérédusz katonának felvételi után. Hát ezt stagiárorvosnak nevezték annak idején, ezt a franciákat lenyolták magyarul itt az országban, és akkor mi 3 évig azt jelentette, hogy minden klinikán 6 hónapot töltöttünk, minden 6 hónap után szakbizottságot levizsgáztunk, és körzetben is. És akkor ebből a dologból kijött egy jegy, összeadták, plusz az egyetemi végzős jegy, és aztán választották országosan. Na most itt nekem volt egy rendkívüli élményem, amikor a fertőző klinikára kerültem cselédkönyvesként, akkor egyik este ügyeletben láttam, hogy egy kis cigány kölyök futkorászik a folyosón, este 11 körül, és a rizszerű csíkot húz maga után, magyarul megy a hasa. Hű, az iskoláját, annyit már tanultunk, ugye, hogy mondom, ez olyan kolera gyanús széklet. És szóltam XY főorvosnőnek, akivel ügyeletben voltam, hát úgy megijedt, azt mondta, Atikám, igen, ez kolera, de nehogy mondjad valakinek. És kérdem, Kati néni, miért? Azt hiszem, mert itt lesz a szekú. Hát a szekú jött is, csak hogy az a helyzet, hogy akkor egy olyan osztályvezető főorvos volt, aki vállalta azt, hogy korlapokat készítsünk, tudod, és beírjuk azt, hogy kolera gyanús. Így, hogy kolera. És elzárt egy páncélszekrényben, aztán jöttek, hát kiderült, hogy a cigányok, a szentpáli cigányok a tengerparton végeztek ilyen vendéglői, mit tudom én, mit takarításokat, oda beurcolták a kolerát valakik, és ők ide be, Romániába, egész szentpáli. Na, hát ez volt a nagy élményem, és akkor jött a szekú, összeszedték ezeket a hivatalos orvosi lapokat, mind elvitték, és akkor találták ki azt a minisztérium, mert ugye, ha egy kolerás országgal van dolgod, onnan megszűnik a húsimport, egyebek. BDA, ma is diagnózis, Balödia Réka Kutta. Érted? Kolera. Úgyhogy ez egy olyan élmény volt, de tudd meg, hogy nem csak az, hogy láttál egy kolerást, és aztán persze rögtön, hogy kell kezelni, perfúziók, egyebek, hanem, hogy ki hogyan éli meg, mint civil kurázsi a dolgot, és mint orvos. Na most nekem orvosi tartás szempontjából első helyen az apám áll, de ott volt Hajnal Imre, annak idején a Kolozsvári Egyetemen és kórházban, amikor kiállt a lépcső, és a gestapóval szemben védte meg a zsidókat, zsidóbetegeket. Kiállt, és volt mersze, elelőhették volna akármikor minden kutyát. Tehát kell legyen civil kurázsi orvosként viszont kétszer akkora. Hidd el, mert vannak olyan helyzetek.
Mit jelentett az itteni magyar orvosoknak az, hogy évtizedekkel ezelőtt, tehát akkoriban zárt város volt Vásárhely?
Most egy ordinári dolgot mondok el neked, hogy összhangban legyen az egész dolog. Ratosnyánra kerültem Moldova után például, de már Moldovában is tél volt, nagy tél, mínusz 40 fok, és a bakancsomban hordtam az úgynevezett bulettinemet, a személyazonosságom, ne tudják elvenni, mármint a rendőr. Hát Ratosnyán a lakásomba is bement, amíg én rendeltem, de szerencsére a bulletinot továbbra is a bakkancsomban. Mert az volt a cél, vásárhely annak, aki vásárhely volt, zárt város volt, de nem akarok itt most belemenni a dolgokba, hogy másokat meséltsek, hogy kiknek, kik számára nem volt az. És rögtön beleütötték volna a helyi pecsétet, ami azt jelentette, hogy többet te nem tudsz versenyvizsgázni sem. Képzeld, de beütik a Ratosnyai pecsétet, vagy a Rüskait, és nem tudsz eljönni, és szakmailag megdöglöttél. Ennyi.
Tudjuk tehát a személyid, és azt is tudjuk, hogy, hogy a, ezután a körorvosi pályafutásod az említett Ratosnyán, és
hát előtte Moldova.
Előtte, igen, előtte Moldvában kezdődik. Milyen volt az ottani élet?
Hát, nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, de hogy mondjam neked, azzal a bagázsal, amit a szüleimtől kaptam, meg az iskoláimtól, meg a családomtól is, feleségem, már a nagyobbik fiam megvolt, tehát az segített nagyon sok minden. Hát egy 10 000 lakosú körbe kerültem Moldovába, de akkor tudod, hogy választottunk Bukarestben, mert lerendelték az egész társaságot, tudnék, mi történt. 1983-ban Ceausescu megtiltotta a versenyvizsgákat, és 1983 és 88 között 5 év telt el, Romániában szakorvos képzés nem volt. Olyan cím, hogy nincs pénz. Holott nekünk úgy kellett volna végezni, hogy általános szakorvosok vagyunk a stagiár vizsgák után. Nincs pénz, kész, segbe rúgtak magyarul, elnézést a hallgatóktól. És akkor lementünk Bukarestbe, az egész ország, és akkor úgy választottunk, hogy a haverok, a jó barátok valahogy egy helyre egymáshoz közel kerüljenek, és legyen vonat. Ez volt az az idő, amikor 20 liter benzint kaptál egy hónapra. Nem tudom, emlékszel-e ezekre az időkre?
Bizony, igen.
Na, hát kikerültem oda Moldovába, Szucsáva megye, Röska község, 10 000 lakos, szubalpin vidék, nagyon nehéz, mínusz 40 fok. 1984. január 3-án kerültem oda. Mínusz 40 fokot, be voltak zárva az üzemek, a vonatok se közlekedtek, mert összefagytak a váltók. Na most itt nem mondom el neked, hogy illetve nem tudom, ez tiszta pikareszk, amit itt elsorolnék néhány dolgot, hogy van rá idő, nincs rá idő, de itt voltak nagyon kemény csatáim, először is nem nagyon el akartak elfogadni, mint más ajkut. Szerencsém volt az óhitű, tehát a pravoszláv román ortodox pappal, Mogörzánnal, aki tejport adott például a kicsiknek, ők az Athosz hegyről kapták egyenesen, amit nem tudtam aztán visszaadni. Hát mit mondjak neked? 110 betegen volt naponta plusz kör, a lovam megdöglött, mármint az iszpenzárló egy hétre rá a falnak támasztottuk, éjszaka egy cigány megbőrölt és ellopta a bőrét is. Kaja semmi. Úgyhogy nagyon nehéz körülmények között dolgoztam, és mondom, az a 110 beteg naponta. De hát volt egy olyan esetem, ezt nem tudom, mondjam el, vagy nem neked, hogy illetve volt egy olyan eset, ami kirívó volt az összes kolléga számára, és muszáj elmondanom, megmondanom a nevét ennek az igazgatónak, a Szucsáva megyei Jánópolnak hívták, aki azzal kezdte, mikor érkeztünk, mert a zöme 90%-a társaságnak Erdélyből származott, román, magyar, minden. Írjuk le egy lapra, mi a célunk, mit akarunk csinálni. Maradunk, megyünk. De becsületesen mi leírtuk. Összeszedte a lapokat, és eltelt az a majdnem egy év, összehívott minket, azt mondta, szerezzetek magatoknak munkahelyet, és elengedlek. Mert Moldovában viszont volt egy nagyon jó dolog, hogy az alapkép, tehát a körzetek, az orvosi körök, a felépítése az a középkáderekre támaszkodott. Egy nagyon jó kiképzett középkáder. Hát azon a helyen én voltam Rüska a községben, én voltam a 13. orvos 10 év alatt. Hát el tudod képzelni, hogy akkor ott mi volt.
Doktor úr, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, mert említettük azt, hogy Moldvából Ratosnyára, Jódtelepre, majd Marosugrára kerültél, oda szorított a hivatásod, de vajon mit hoztak neked a protkomplexben eltöltött évek, és
mentőorvos.
Mentőorvos is, igen, és az is érdekel, hogy milyen volt az orvos élete és sorsa régebben, és milyen ma, vagy az is, hogy milyen volt az egykori gyógyítás, és milyenné vált mára. Sorolhatnánk a kérdéseket, a beérkezett kérdéseket, de most azonban el kell búcsúzzunk.
Ne felejtsük el Clevelandet és Genfet.
Felírjuk mindjárt, nem fogjuk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk élőben. Köszönjük a beszélgetést.
Lehet, hogy túl hosszúra eresztettem, de hát ez van.
Örvendek, hogy beszélgethettünk, és reménykedjünk abban, hogy 2 hét múlva megint itt leszel, és akkor rátérünk azokra a kérdésekre is, amelyek megmaradtak, amelyek közben beérkeztek, és amelyek mindenképpen még válaszra várnak. Kedves hallgatók, a mai összhang percei úgy tűnik, hogy szép lassan már le is jártak. Lassan tehát át kell adjuk a stúdiót, de ezelőtt köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Nagy Attila főorvos költő és műszaki munkatársunk Tomár Romulus nevében is. Elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.